Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Somogy megyében, Berzencén vagyunk vendégei Marics József atyának. Ez egy olyan nagymúltú horvát etnikum által lakott magyarországi település, amely városnak is beillene, jó pár katolikus temploma van. Pontosan mennyi is, kedves atya?
5 templomunk van. Az első a nagy templom, Szent Kereszt fölmagasztalása, a második a Jézus szíve kápolna, harmadik a Szent Antal, amelynek helyén volt az Árpádkori plébánia templom, a negyedik a Horvátországra menő út mellett a szociális otthonban a szeretett temploma, ami ökumenikus, mert a otthonban vannak más vallásúak, de ott is rendszeresen az öregeknek misézünk, és az ötödik a nagy templomot körülölelő bástya falban van egy kis kápolnica, kápolnácska, és ezt akarjuk ugyancsak berendezni, hogy egy nagyon szép Mária kápolna legyen belőle. És megnézzük a Jézus szíve kápolnát, ez az isteni szeretet leányainak volt a kápolnája, mellette volt a leányiskola, és akkor elalakba ment folytatásként befele az útról, ott a nővéreknek a rendháza, majd látni fogjuk bent a kápolnában, hogy volt mikor 18 nővér szolgált itt Berzencén.
Akkor azért a hitélet meg volt alapozva.
Ó, nagyon. A még most is, ha kiáltjuk a nővérek nevét, akkor szinte fejhajtás, mert az, hogy ez a falu virágos, akkor olyan áttetsző, azért tiszta, akkor nagyon jó főznek, akkor nagyszerűen értenek.
Fantasztikus, hogy 60 év távlatából is még ilyen kézzel fogható, szemmel látható, megízlelhető az örökség.
1878-ban költöztek ide, kezdték meg a működést 1950-ig. Most ők a gyerekeket korrepetálták, készítették fel vizsgákra, a fiúk külön tanultak, de hogyha valaki akart orgonálni, zongorázni, vagy valamilyen hangszeren, a nővérek mindent vállaltak. Akkor a lányoknak volt ilyen gazdasági iskola, ahol sütni, főzni, gyakorlati dolgokra megtanították. Hogyan kell eltenni a gyümölcsöt, lekvárt, szóval hihetetlen.
És hát micsoda veszteség, közel 10 000 szerzetes nővért zavartak szét 1950-ben, és vele hány 10 000, 100 000 gyermeket fosztottak meg a tisztességes nevelés lehetőségétől. Bejöttünk a kis zárda templomba, atya nyitja a rácsot. Egyszerű csarnok templom, szép üvegablakokkal és nemes falfestéssel, szép szobrokkal.
Most már többször voltak itt az isteni szeretet leányai, tartományfőnöke, titkárnője, és mikor legelőször bejöttek a templomba, szinte látszott rajtuk, hogy megrőkönyödtek.
Mintha megállt volna az idő, 1950-ben így hagyták itt a nővéreket.
Igen, és ami az érdekesség, hogy ez a rendalapító anyának a temploma Bécs mellett van.
Annak a másolata?
Annak
ez?
A másolata. Mondta, hogy teljesen otthon érezték magukat. Na most én itt nem alakítottam ki szembenéző oltárt, nem is fogok.
Áldoztatórács is megvan.
Maradjon meg. Hát van annyi templomunk. Akkor most miért ne lehetne ezt így? Majd, hogyha ugye ezt is felújítjuk, kívülről rendben van téve, tető gyönyörűen, tehát új tetőt kapott, cserepeket, kívülről rendbe tettük, csak ugye az itt a baj, hogy amikor ezt restaurálni akarjuk, hát ide azért festő kell, mert itt nem lehet csak azt, hogy lemeszeljük. Akkor ezek a gyönyörű Roth Miksa tanítványa volt, Páka József, ezek,
aki az üvegablakokat
készítette, ezek Itáliába aranydíjat nyertek. Hát a képek azok, ezek nem Dorfmeister képek, hozzá kell tenni, ezek úgy egyszerűbbek, de a híveink számára nagyon kedvesek, nagyon aranyosak.
Engedjétek hozzám a gyermekeket.
Igen, mondom, igen.
Ez volt a mottoja a szerzetesrendnek.
Igen, pontosan. Na most a nővéreknek ott, mint van a sekrestje, majd bemegyünk körbe, ott volt egy kis kápolna rész, úgyhogy bele tudtak kapcsolódni a szentmisébe, de itt is hallgattak lent, de úgy napközben vagy jöttek adorálni, imádkozni. Régi csillár. Na most megnézem, hát a mi múzeumunk, ez egy ilyen kezdeményezés, ez még a múzeum mocska jelzőt sem mondjuk érdemli meg, de azért próbáltunk hát valamit bemutatni a rend életéből, hagyományából, értékeiből. Most itt látjuk Kavulák atyát, aki 1841-ben került ide Berzencére, 5 évig káplán volt, és 60 évig plébános. Ő alapította isteni szeretet leányait, itt látjuk, hogy milyen nagy volt az épület, de még ugye befele ment a rendház.
Bocsánat.
Alapítóként úgy, hogy itt mindent létrehozott, tehát nem a rend alapító, hanem akkor letelepítő, igen, ez így sokkal precízebb. Egy száraz, szikár ember, tehát egy nagyszerű egyén volt.
És itt látszik, a kápolnának folytatása volt az iskola, ez az épület most nincs meg.
Ez egy nagyszerű iskola volt. A kommunisták azt csinálták, hogy a fa, gyönyörű fa lépcső volt, befűrészelték, hogy legyen életveszélyes, aztán lebontatták. Igen, tehát mondom, volt, mikor 18 nővér működött.
Kavulák Jánosnak azt hiszem sokat köszönhet Berzence, mert szobra is van. Itt a rendház előtt újonnan emelt emléke.
Mivel valóban itt letelepítette a nővéreket, a templomot ő építette 1905-ben, utána nyugdíjba vonult, és a hosszú élet alatt ő mindent a falunak adott. A leányiskola mellett óvodát épített, fiúiskolát, és ami egyáltalán bevétele volt, akkor támogatta a szegényeket. Most ő egy szent életű ember volt, mellette a káplánok hát nem voltak nagyon boldogok, mert szent mellett nem lehet élni, csak létezni. Hát volt, mikor a vacsora szilva volt, és mondjuk kivett Kavulák atya 6-7 szem szilvát. Azt mondja, ez nékem elég. A káplán kivesz 2-szer annyit, azt mondja, ez nekem nem elég. 1841-ben szentelték pappá, 1846-ig volt Berzencének a káplánja, az Árva vármegyei Szepesi püspökség területéről, Usztyéről származik, és mivel korábban volt itt a nagybátyja plébános, de ő meg egy olyan tudó szentéletű pap volt, Kavulák István, hogy a veszprémi püspök Kopácsi fölvitte Veszprémbe, ahol spirituális lett, és utána teológiai tanár és a székesegyház kanonokja. Amikor meghalt, úgy emlékezik a püspök erre a derék, tehát nagybácsi papra, Kavulák János nagybátyjára, hogy még holta porában is a szeretet és a hála lengje körül földi maradványait. Na most ilyen nyomokon indult el Kavulák János élete, tudós ember volt, szerette volna a nagybátyja, hogy ő is a jogi pályára megy, mint papjogász, hiszen még Egerben a jogi akadémiát is elvégezte, de ő kijelentette, hogy ő egyszerű pap akar lenni. Tehát neki megvolt a koncepciója, csak úgy gondolta a nagybácsi, tett lépéseket, hogy ahol ő plébános volt Berzencén, oda kerüljön káplának. Szerencsére a akkori Ballek Ignác, aki itt plébánosa volt, ő szintén Szepes püspökség területéről Pokolból került ide. Kétszer is voltam Pekelnik, most már Lengyelországhoz tartozik, hiszen ők is egy 13-14 falut megkaptak a történelmi Magyarországból, ebből jó párat végig látogattam, és megtaláltam a keresztelési bejegyzését, és azt is, hogy a mostani plébános már kigyűjtötte, hogy Pokolból hány pap származott.
Orafka, Árva település, a magyar szentek panteonja van abban a fa templomban. Járt ott, atya?
Végig jártam egész Krakkóig az utat, hát számomra is Orafka az a mennyei boldogság előcsarnoka volt, mert még életemben nem találkoztam olyan templommal, ahol a magyar szenteket olyan gyönyörűen, olyan csodálatosan és olyan népi ihletéssel, szeretettel jelenítették volna meg.
És itt vagyunk a nem múzeumban, de azok között, a régiségek között, amelyeket a Zárda templom megőrzött, vagy pedig a plébániának a régiségei vannak itt, a többi templom kincsei is.
Itt a egyházi ruhák közül, ami megmaradt és emlékként hagyták ránk, ezeknek nagy része a nővérek keze munkáját dicsérik. Itt voltak olyan művészek, hogyha ők a civil pályát választják, híres személyek lehettek volna. Most nézzük meg ezt a gyönyörű, kivarrott antipendiumot, tehát ugye az oltára, vagy szintén ezt a gobleint.
Igen, ilyen hosszú futók, mintha falvédők lennének, de hát az oltár igen. Körül voltak, és tényleg gyönyörűek, szinte szecessziós, aprólékossággal készített virágdíszítésű terítők.
Szintén. Most itt akkor pár miseruha, itt egy ilyen hagyományos, szép fekete,
igen.
Zöld miseruha, ez szintén ilyen a nővéreknek a kivarrásával, ilyen goblenyszerűség, ez pedig ilyen, ahogy ők mondták, ugye japán technológiával, technikával festett miseruha.
Nagyon szépek, és szépen vannak kiállítva, és gyönyörű minisztráns ruha.
Ilyen minisztráns ruha volt, elegáns, szép. Itt meg a plébános, ahogy hát ugye részt vett a
körmeleten, a palástal.
Palást, akkor igen.
És a nővérek viselete, kedves nővérek, kis fityulával, nővérekkel vannak, ez a rend hol van? Nem ők vezetik a Margit gimnáziumot? Ez nem az a rend, a isteni megváltó, ugye?
Nem, isteni szeretett leányai. Sajnos, vagy 15 éve nincsen novícia.
Na
most a sekrestje.
A kápolnának a kis sekrestjében ezüst szíveket látok üveg mögött, egy ovális képkeretbe foglalva vörös vagy bordó bársonyon, de mindegyik szív egy kicsit más. Ezek votív tárgyak, vagy pedig mindegyik Jézus szíve?
A nővérek a Jóisten nagyobb dicsőségére szolgáltak, életüket adták az egyháznak, a híveknek. És ha volt jubileumuk, hogy a aranyfogadalom 15, 25, 40, 50, 60 évvel korábban történt, akkor a rendtől kaptak egy szívet. A ünnepük, jubileumoknak megfelelően a rövidebb időre kisebb, a nagy szív, az már mondjuk egy aranyfogadalmat jelképezett. És egy darabig örültek, amit kaptak, utána odaadták a házfőnök anyának, hogy gyűjtse össze, és amikor ennyi lett, akkor így keretezték be, hogy ez ragyogjon, miként a csillagok az égen.
Gyönyörű, lángoló szívek ezek, az Ágoston Srennek a jelvénye is ugyanez. Csoda, hogy megmaradtak.
Igen. Most ez egy meglepő dolog.
Egy dokumentum van itt, latin szöveggel. Mi ez, kedves atya?
A Szent Keresztből kaptunk egy kis szálkát. Most a dokumentum megmaradt, de sajnos a háború zivatarában, és főleg mivel Berzencén a kommunisták kétszer belelőttek a tömegbe, majd a nagy templomba.
56-ban, ugye?
Igen, meg 49-ben, nagy templomba látni fogjuk, akkor bementek a plébániára, plébános letartóztaták, házkutatás, szóval randalírozás, és eltűnt a Szent Kereszt erekje, de az igazoló dokumentum az megmaradt.
Szerencsére latinul nem tudtak a kommunisták, csak oroszul.
Igen.
Elérkeztünk a plébánia templomhoz, Berzencén Marics József atya mutatja meg ezt a tüneményes, gazdag, játékos barokk templomot.
Berzence a történelem során mindig előkelő helyen szerepelt. 10 000 év óta lakott vidék. Tehát azok a népek, amelyek hazánk területén megfordultak, azok a vár környékén megtalálhatók. Ezt tehát a tudományos föltárások egyértelműen igazolják, tehát nem egy költői túlzással állunk szembe. Berzence kicsit hasonlít Rómához, hogy dombokra épül, és ez a plébánia domb, a Szent Antal az a papdomb, az a legmagasabb. Most itt a középkorban is volt templom, Keresztelő Szent János és Szent János evangélista tiszteletére.
Hát, mint a lateráni bazilika, az is.
Igen.
A két János.
Igen, igen, hát hogyne. És úgy is mondták a berzenceiek középkorban, hova megyünk misére, akkor is mehetek 3 helyre. A plébánia templomba, Boldogságos Szűzanya temploma, ezt mondták a két Jánosok temploma, harmadik a várkápolna. Na most mivel a középkori templomot bástya fal övezte, Nicki gróf 1763-ban szentelték föl a templomot, sajnos nem érte meg a fölszentelést, tehát ő is bástya fallal vette körül. A másik érdekesség, hogy a Szent Kereszt fölmagasztalása, hogy a török félhold után ismét a kereszt győzött, tehát legyőzte a félholdata mi úrunk keresztje, ezért itt az angyalok az Úr Jézus szenvedés eszközeit jelenítik meg. Úgyhogy lépcső, kalapács, szeg, Veronika kendője, alabástrom minden. Itt van a bástyafalva beépítve az ötödik kis kápolnicánk, kápolnácskánk, ez majd Szűzanya tiszteletére lesz, hát majd valószínű jövőre kialakítva. Akkor fönt van a nickieknek a címere, lent pedig, hogy mikor épült, ki volt az építető. Na most van még egy olyan kuriózumunk, hogy a keszthelyi Festetics kastélynak a tornya a mi templomunk stilizált formája, mert a nagy Festetics György nekünk egy urunk volt.
A nickiek után?
Igen, mert a nickiek elcserélték a Festeticsekkel a birtokot. Festeticsék kegyvesztettek lettek a király előtt, ők pedig felmenő ágban voltak. Ugye országbíró, meg nádor helyettes lett Nicki Kristóf. Na most itt van egy érdekes dolog, ami Magyarországon nagyon kevés helyen szerepel. Hintóváró.
Az uraság Hintóval érkezhetett a
pontosan. Itt megállta, itt ment be a Hintó, kiszálltak, átmentek a templomon föl, ahol oratóriumukba. Amikor véget ért a mise, akkor a harmadik kapun bement a kocsi, megkerülte a templomot, errefele álltak a lovak, négy lovas Hintó.
Tehát Rüppertben nem kellett menni.
Nem kellett, kérem szépen. És akkor beszálltak, és szépen mentek föl a kastélyhoz. Vannak kuriózumok.
Bemegyünk a templomba.
Tavaly teljesen új tetőzetet kapott. Na most akkor itt a kő részt restauráltatni kellett, tehát már az a szobor, az már elkészült, akkor itt is a bejárat.
A templom homlokzatáról beszélünk.
Igen.
Szent Péter és Szent Pál. Vannak egy-egy fülkében a
most ez homlokzaton. A saroknak egy gyöngyszeme. Belül a Dorfmeister festmények, azok európai hírűvé teszik a templomunkat. Ennyi Dorfmeister kép, hát Magyarországon nem hiszem, hogy egy templomban lenne. Majd akkor itt látni fogjuk. Most a gyóntató szék is érdekes,
pillanat,
hogy 1763 aszketikus, én itt megyek be, a hívek pedig a templom felől, és amilyen állaga volt fölszentéléskor, ugyanolyan most is. Ide a kényelem, a luxus nem ütötte föl a fejét. Most ezek mind Dorfmeister képek, fali képek. Ő 3 méter magasságig meg lett kutatva. Következő fázis, hogy a mennyezetig kutatják, hogy nincsenek-e Dorfmeister fali képek, szekkó vagy freskó.
Egyelőre még nem akadtak nyomára.
Egyelőre nem. Zöld színű volt 3 méter magasságig. Hát érdekes, 1763-ban, ugye itt azért horvátok voltak, és alkalmazkodtak talán az ő ízlésükhöz. A nagy, most itt is oltár volt, de amikor tönkrement, akkor nem újították meg.
Tehát nincsenek meg a mellékoltár oltárépítményei, csak nincs, az oltárképek.
Nincs, csak a kettőné van, hát majd szeretnénk, igen, ha jó Isten még ad éveket.
5 mellékoltár van a hajóban, Borromeo Szent Károly lehet az első?
Igen, pontosan, igen, igen.
Ő pedig kisoda?
Na most ő Loyolai Szent Ignác, de 1763-ban a rendet föloszlatták, és kellemetlensége lett volna a festőnek, ezért Szent Ignácnak Néri Szentfülöp fejet festett. És akkor azt mondta, hát ez egy Néri Szentfülöp. Csak egy a probléma, hogy ő életében egy könyvet nem olvasott el, itt pedig ott vannak a könyvek.
A könyvek. De akkor valami jezsuita beütés lehet ebbe a templomba, mert Borromeo Szent Károly is a jezsuitákhoz húzott, és hát Szent Ignác is. Most
ezek a monarchia szentjei, csak ugye nem második József, hanem az előtte, meg az utána lévő uralkodók. Szent György, ugye Nicki Györgynek a védőszentje, akkor Nepomuki Szent János.
Szintén a monarchia kedvencei igen, közé tartozott.
Utolsó szentmiséjét mondja, mert...
A kivégzése, igen, vagy a folyóba hajítatása pont, előtt.
Pontosan. Szent Antal, akit 1400-tól tiszteltünk Berzencén, de 1700-tól ez Berzence, páduai Szent Antal kegyhely. Azért volt ott fönn mindig a tábori mise a napját követő vasárnap.
És a pap dombod a plébánia mellett ott van a külön Szent Antal kápolna.
Igen, és most is jönnek szépen. Na most kérem...
Most ez nagyon érdekes, a szószék alatt is van egy oltár.
Igen,
most ilyet sem láttam még.
A szószék. Ez Magyarországon egyedül álló szószék. Nem azért, hogy ennél szebb nincs, hanem. A négy angyal, nem a négy evangélistát, hanem a négy világrészt szimbolizálja. 1763-ban nem ismerték még Ausztráliát. Akkor az első angyalka Afrika, Európa.
A pénz hullik a zsebéből.
A bőség szaruját ontotta a világra. A harmadik Ázsia, negyedik Amerika. Még George Washington előtt vagyunk. Úgyhogy Amerika, hát ilyen
indián fejdísze van az angyalkának. És hát Ázsiának meg turbánja van, török turbánja.
Persze, hát olyan keleti világot tükrözi.
Afrikának vajon milyen van még azt? A törzsi szintén egy fejdísz van a fején, mint az indiánoknak.
Van még egy oltárké.
Ez egy különleges dolog lesz, ilyenből nincs több, és nem lett oltár alatta.
Rekordok könyvébe is be lehetne tenni, hogy templomban az Urunk körülmetélése ebben a témában ilyen nagyméretű kép a világon nincs. Se Vatikánba, se Rómába, se Spanyolországba.
Szintén Dorfmeister lehet?
Minden Dorfmeister. Most kérem szépen, ennél az érdekesség az, hogy Nicki nem ide szánta, hanem ő akart még egy faluban szintén templomot építeni, és ő egy nagyon művelt ember volt, látszik, hogy meg lett tervezve minden, és ott akarta volna oltár képül. De mivel ez meghalt, és 1816-ban birtokcsere történt, akkor jöttek a festeticsek, és akkor itt maradt ez a gyönyörű, hatalmas, a pedig a oltárképünk Szent Kereszt fölmagasztalása.
Az is gyönyörű, és az egész oltár csodálatosan szép, gyönyörű, mozgalmas.
Most kérem szépen, itt vannak a hercegi stallumok. Uh-huh. Ezek fönn voltak az oratóriumban, és ott középen ült a Festetics herceg.
A Tassziló.
Utána meg a György is, stb. Első herceg a Tassziló volt. És kérem szépen, mellette a felesége, itt pedig a legidősebb fia, aki mindig örökölte a hercegi méltóságot.
Tehát ilyen hármas kanapék tulajdonképpen.
Itt pedig a hercegi családnak a többi tagjai.
Vagy stallumok a teljesebb.
Az a grófi, meg a bárói. Tehát ezek mind fönn voltak az oratóriumban, és ha jöttek vendégek, akkor ezekbe foglaltak helyet, attól függ, hogy mi volt a rangja. Ha netán jött mondjuk egy nagyon magas rangú herceg, akkor megkérte a gróf a fiát, hogy üljön ide középre, és akkor maga mellé vette. Ha nálánál is nagyobb személy, akkor őt ültette középre. Most itt, abban a stallumban Európa összes királya megfordult, itt Berzencén, mert vadászatok voltak. A festeticsek azért tudtak nagyszerűen gazdálkodni, mert a vadászat, a ló sport, lótenyésztés révén a mezőgazdaság kinyílt előttük. Mindig meghívták a trónörököst. És a trónörökös, ha ott volt Keszthelyen, akkor itt volt a nagy vadászat. Az kezdődött reggel szentmisével, akkor utána villás reggeli, vadászat, parasztpörkölt szerény ebéd, akkor hazajöttek, fölfrissültek, litánia, díszvacsora, magyar nótázás, és utána tánc. És Rudolf trónörökös is lenn volt, ott ült középen, és amikor jön a éneklés, úgy mondták, a dusultatás, ugye az ő nótáját, gyenge volt a bezencei cigány banda, és a Balog Józsi zenekarát Csurgóról kérték meg, hogy jöjjön át. És a Balog Józsi, hát egy csodálatos prímás volt, a megjelenése fönséges, és akkor oda megy a trónörököshöz, hogy felség, szabad lesz a nótáját. Azt mondja, kék ne felejts, na hát, ahogy énekelték. Ismétlés, egyszer, másodszor, második verszak. Míg, hát már úgy érezték, hogy hát azért most már kell valami mást is játszani, mondjuk a következő vendég nótáját, de a Balog Józsiba a kis ördög bujkált. Azt mondja, drága felség, ha ön például Angliában van, Londonban, és hozzánk hasonló cigány oda megy, és megkéri, hogy felség, melyik a nótája, mit tetszik mondani. Azt mondja Rudolf, gyönyörűen beszélt magyarul, a kék ne felejts, a cigány, de felség. Hát a banda nem tudta. Azt mondja, ó, hogy én hánynak megtanítottam.
Olyan életszerűen meséled el ezt, mintha ott lettél volna.
Hát nagyon tetszenek ezek a dolgok, utána jártam, az újságok ezeket hozták, minden. Szóval nagy szám volt, amikor netán a szerb trónörökös, a svéd, vagy a norvég,
vagy a velszi herceg.
Igen, igen, ezek mind itt megfordultak.
Kék ne felejts.
Igen. Akkor most bemegyünk
a sekrestjébe.
Jól nézzétek meg ezt a képet. Ezen van egy olyan árulkodó jel, ami nem Dorfmeisterre utal, de a képet egyértelműen néki tulajdonítják. Szent Józsefre kell összpontosítani. Mi az a kirívó, amit egy nagy művész ilyen kiáltó szarvashibát nem követel?
A keze, amivel tartja a kis Jézus talán?
A kéz, de melyik kéz?
Amelyikkel a kis Jézus ülepét támasztja meg, nem?
Nem, nem, nem. A másik.
A másik kéz, ami a lábacskáját tartja a kis Jézusnak.
De most ilyen kéztartás nincs. Nézd meg, hát ez egy katasztrofális.
Igen, olyan, mint a csiklandozná éppen a kis Jézus lába ujját.
Nem, akkor is, ha csiklandoz, akkor milyen a kéztartás? Mondjuk ilyen. De az, hogy így, hát ez egy valami borzasztó.
Akkor ezt nem Dorfmeister csinálta, hanem...
Még nem is a segéd, ezt az Inas csinálta. De úgy látszik azért az Inas se akármi volt, mert a színezés minden azért... Dorfmeisterre utal. Tehát lopott a mestertől.
Ez legyen a legnem sikerültebb kép a világon.
Így van.
Nagyon szép.
Itt is voltak az 1720-as években ferencesek, csak nem tudtak gyökeret ereszteni, mert valahogy nem jöttek ki a kegyurakkal.
Sekrest ezek egy mutatja, hogy itt legalább 6-8 papnak kellett lennie ahhoz, mert annyiféle rekesz van.
De a hatásuk azért mégis itt maradt. Ha itt alapítanak kolostort és nem Atádon, akkor ez lett volna a város. Thank you.
Berzencén vagyunk, Magyarország egyetlen Szent Antal búcsújáróhelyén. Maricz József atya, a plébánosa ennek a Somogy megyei Dráva közelében lévő településnek, amelynek 4 temploma van, most ebben a Szent Antal templomban vagyunk, a templomdomban.
Berzence 1400 óta nagyon tiszteli és szereti Szent Antalt. A szlávok közvetítésével jött ide a tisztelete, és 1566-ig, amikor a török mindent romba döntött, olyan nagy szeretettel emlékeztek meg a nagy ferences szentről, a szegények pénzügyminiszteréről. Amikor a török itt mindent romba döntött, de végül sikerült őt kiűzni országunkból, és 1690-ben a zágrábi püspök újból betöltötte Berzencét, hiszen a Berzence örökös grófja címet viselte a zágrábi főpásztor, akkor oda tartoztunk 1777-ig, Nagykanizsától Barcsik ez a terület. Amikor itt fölépült az nagyon egyszerű kis templom, akkor magától értetődő, hogy Szent Antal lett a patrónus, a plébánia mellett a papdombon. Most amelyik templomban most vagyunk, ez 1787-ben készült el, amikor Nicki György fölépítette a Szentkereszt fölmagasztalása templomot, mint kegyúri istenházát, átadta a híveknek, hogy legyen a plébánia temploma, és akkor a hívek buzgóságból ennek az ősét lebontotta, és ezt a szép, kedves kis templomot építette. A templomunknak vannak érdekes gyöngyszemei, az egyik a templom jobboldali szentély falán egy nagyon régi, az 1600-as évek elejéből való Szent Antal kép, amit még a török időszak alatt a Dráva árvize sodort ide Berzencére, az itt élő gyér lakosság kimentette, otthonában rejtegette, és amikor eljött az idő, hogy fölépült 1690-ben a fából készített templom, akkor ez lett a főoltár képe. A kép érdekessége, hogy a gótika és a barokk művészén találkozik, hogy Szent Antal még a régiséget, a gótika világát tükrözi képi megfogalmazásban, de a kis Jézus és az angyalka a maga kis pufókságával, mozgalmasságával már a kora barokk világot vetíti elénk.
Vagyis ez a régi oltárképük,
igen,
és a mostani oltárkép nagyobb, és már igazi barokk alkotás.
Annyit tudunk a képről, hogy az alkotója olasz mester, sajnos nem tudunk többet, mivel Berzencén kétszer is belelőttek a kommunisták a tömegbe, 1949. április 3-án, amikor 2 halott lett, és 1956. október 27-én, amikor 4 halottunk lett, és ilyenkor a plébániát fölforgatták, dokumentumok tűntek el, minden rombolást, tehát nem tudjuk a művésznek a nevét, de valóban egy nagyon szép barokk, a kápolnához nagyon kedvesen illő festménnyel lettünk gazdagabbak.
Szent Antal napján itt búcsút tartanak?
Mi Szent Antalra kétszeresen emlékezünk, amikor van a Szent Antal napja, akkor 8 órakor itt ünnepi szentmise a kápolnában, kis templomban. Hát mondani sem kell, hogy nem férnek be a padokba, ülőhelyekbe, hanem ez megtelik. De a falunak a nagy ünnepe, az igazi nagy búcsúja, a Szent Antal ünnepét követő vasárnap, akkor pedig tábori mise van, akkor általában föl szoktam kérni olyan atyákat, akik hát vagy rangban, méltóságban meg tudják adni az ünnepnek a megfelelő liturgikus elismerést, netán infulás mise, de ha ilyen főpapot nem tudunk kérni, akkor a kerület papjai nagyon szívesen, szeretettel jönnek, és ekkor a falu apraja nagyja kivonul, de jönnek Udvarhelyről, Bélavárról, még egy-két településről, sőt, minden alkalommal jönnek Zsdálából, amely település hozzánk közel van légvonalba, még most is magyar falu, de szegények ők már csak horvátul tudnak jönni, mivel a magyaroknál 1920 óta még a mi atyánk magyarul nem hangzott el.
Említette atya, hogy 49-ben és 56-ban Berzencén a rendőrség a tömegbe lőtt. Miért?
49-ben szerették volna Pongrász Tibor plébánost letartóztatni, aki ezer szállal kötődött Mindszentihez, hiszen személyesen ismerte, bécsi végzettségű volt, tehát egy művelt pap, és tudta, hogy mit jelent a kommunizmus, és ez ellen föl kell venni a harcot, követni a hercegprímást. És már kitűzték a lefogatásának az idejét, de a hívek védték, és elmaradt a letartóztatás. De jött az újabb üzenet, hogy nincs mese, bármi áron, de le kell tartóztatni. És 49. április 3-án szintén megjelent az ávó, és nagyon sokan voltak itt a plébániá környékén, rengeteg ember, és akarnak menni a plébániára, a hívek nem engedik, és ekkor, hogy a híveket megrémisszék, és a atyát mégis le tudják tartóztatni, a tömegbe lőttek, meg fölé, tehát óriási riadalom, ketten ugye, áldozatok lettek, akkor a szegényeket ugye elszaladtak, és nem csak az atyát tartóztatták le, hanem sekrestyését és még néhányat, aki az egyház községben hozzá kötődött. Utána mindenféle koholt vádakkal, államellenes összeesküvés, hát ami szokásos, hiszem, hogy 10-valahány évre ítélték, de a börtönben olyan rossz egészségnek örvendett, hogy a végén kiengedték, akkor még kapott Lesence Tomajban egy plébánosi állást, de egy-két év múlva a betegségébe, nyomorúságába belehalt. 55-be eltávozott az élők közül.
És 56-ban mi történt itt?
1956-ban Berzence is úgy gondolta, hogy ahogy a fővárosban a forradalom szerintük már győzött, és meg kell szabadulni a Rákosi rendszernek a káros hatásaitól. Tudjuk azt, hogy iszonyatos dolgokat produkáltak, szorgalmas családokat, akiknek volt kocsmájuk, boltjuk, azoktól elvettek mindent, és a Hortobágyra kitelepítették. És mindent elkövettek, hogy megalázzák az itt élő, ugye horvátokat nyelvükben, identitásukban, vallásosságukban, mindenféle adókkal sújtották őket, és úgy gondolta a falu, hogy bemennek a tanácsházba, és az ilyen adós leveleket elégetik, megszüntetik, hogy valami új, valami más világ viradjon rájuk. És erre Somogyudvarhelyről jött a katonaság, hogy itt rendet teremtsenek, és mikor megérkeztek, a föloszlatás nem történt vezényszóra, és ekkor az őrsnek a parancsnoka, egy Nagy János nevezetű tiszt kiadta a tűzparancsot, és ugye négyen ott maradtak, meghaltak. 1956 után ez a Nagy János magas katonai kitüntetésben részesült, és amikor jött a rendszerváltás, és mikor a a falu vezetősége, a polgármester és ugye a hivatal megkérte, hogy hát adjon igazi tanúvallomás, hogy mi történt Berzencén, adott-e tűzparancsolatot, akkor már azzal védekezett, hogy ő semmiről nem tehet, ő nem adott, hanem eldördültek a puskák. Na most ahhoz, hogy négy ember meghalljon, hát oda a kis katona magától parancs nélkül nem lőtt volna. És ha nem kapnak olyan parancsot, hogy a tömegbe, akkor valószínű levegőbe lőttek volna. De itt bizony megkapták a éles lövészetet, amit rájuk soroztak a szegény berzencei híveimre. Most azok a családok, akiknek vannak itt élő leszármazottai, az ő szívükben ez a dráma ma is elevenen él. De sajnos a felnövekvő ifjúságunk, aki a történelmi dolgokból keveset ismer, keveset tud, és nincs benne szorgalom, hogy tanuljon, hogy a múltat jobban megismerje, hát bizony azoknak nem sokat mond. Amikor minden évben megtartjuk ünnepélyesen október 27-ét, hát tele kellene lenni a Szentkereszt fölmagasztalás a templomnak. Hát sajnos nincsenek olyan sokan, de akik ott vannak, mi azoknak is örülünk, mert akkor egy ilyen bensőséges szentmise keretében imádkozunk élőkért és holtakért.
Mi a munkamegosztás a sok templom között? Egy templom is elég lenne, így hozta a sors, hogy van belőle egy pár. A gondon kívül és a sok szépségen kívül van-e haszna is ezeknek?
A hívek már pontosan tudják, mert nem dobáljuk össze a szentmiség rendjét. Ha azt mondom kedd, akkor kedd este a Szent Antal kápolnában van, szentmise.
A plébánia mellett a dombon.
Igen. Ha azt mondtam régen, hogy szombat, akkor szintén este itt volt a szentmise, ami beszámított vasárnapra. A többi alkalommal a nagy templomba. Ha a nyugdíjasok kérték, vagy valami ünnep volt, akkor meg ott is volt még külön szentmise.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Berzencén, a Dráva közelében, de a magyar oldalon egy horvátok lakta ősi településen ismerkedtünk a falu múltjával, közelmúltjával és jelenével. Észrevételeiket várom a hitvilag@lancidradio.hu címre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.